Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térni az Atyához, mivel szerette őit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karioti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy elárulja őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte, aztán vizet öntött egy mosdótálba és mosni kezdte tanítványai lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Mikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja őt, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Most következik a lábmosás szertartása. Thank you. Testvéreim, az utolsó vacsora elbeszélése, mivel meg vagyok győződve, hogy az evangéliumokat páli leveleknek a fényében írták, hiszen a páli korpusz az előbb keletkezett, mint a legkorábbi evangélium, hiszen Pál apostolnak az első tesszalonikai levele az 51-52-ben íródik, Pál 67-ben meghal, Márk evangéliuma pedig 65 után 70 előtt íródik. Így meg vagyok győződve, hogy az, amit ott a páli levelekben ilyen nagyon szigorúan hangzik, azt ellenpontozza a négy evangelista, amikor elbeszéli, hogy Jézus pontosan mit is tett. Így aztán én úgy gondolom, hogy az, amit most hallottunk, meg amennyire valamennyire látszódott a lábmosás szertartásából, az egyfajta parafrázisa, egyfajta magyarázata a szeretet himnusznak. Ez is hangzott el alatta az énekben, amikor a krisztusi szeretetről tanít bennünket a liturgia. És egyfajta illusztrációként egy verset hoztam így nyitásra, Vörös Sándornak a verse, hogy én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak oslomolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsök a végtelenség. Azt gondolom, testvérek, hogy mindaz, amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán tett, az a recept ahhoz, hogy hogyan tudnánk a legalapvetőbb közösségeinket, mint a család, mint a barátság, mint egy közösség, egy egyházközség, vagy egy nép, egy nemzetnek a közössége, az hogyan lehetne valamiképpen megőrizni, elmélyíteni és valóban krisztusivá tenni, hiszen ne felejtsük el, hogy a tacepaók, amikkel vonulgatunk, hogy keresztények vagyunk, annak semmi köze sincs Krisztushoz. Attól válik krisztusivá valaki, hogy a lelkületét megpróbálja megtanulni tőle. Nézzétek meg, testvérek, hogy akkor, amikor Judás fölkínálja eladásra az urat, akkor így megbecsülik, megsatszolják, hogy mennyit ér, és 30 ezüstre taksálták, annyira, mint amennyire egy halott rabszolgát tart, áraz be a törvény, hiszen azt olvassuk a túrában, hogy egy megölt rabszolga ára az 30 ezüst pénz, ennyit kellett fizetni az urának, a tulajdonosának, ha valaki megölte a rabszolgáját. Az urat halott rabszolgaként áraszták be. Aztán az, amit tesz az Úr Jézus, ez a legutolsó rabszolgának a munkája. Ugye ne essünk tévedésbe, testvérek, én még nem találkoztam olyan nyomorult emberrel, aki ne talált volna nálánál is nyomorultabbat, akit lenézhet vagy utálhat. A rabszolgaságnak is megvolt a maga hierarchiája. Gondoljunk csak arra, hogy vannak a pedagógusok, a szó azt jelenti, hogy tanító rabszolga. És aztán volt a legalja a rabszolgának az, akinek az volt a tiszte, hogy megmossa a beérkező vendégnek a lábát. Ennél lejjebb nem volt a rabszolgák hierarchiájában. És az Úr azért teszi ezt, mert a tanítványok között újra és újra versengés van. Én azt gondolom, testvérek, és a biblikusok egy része is, mert bár erről nincsen kinyilatkoztatás, hogy Júdás miért is árulja el, miért adja el az Urat, de valószínűleg azért, mert látja Jézusban az erőt, látja a csodáit, látja a hatalmát, látja a halott föltámasztásokat, a vihar lecsendesítést, a kenyérszaporítást, és úgy gondolja, hogy aljas dolog Jézustól, hogy ezt a hatalmat, ezzel a hatalommal nem él, és nem alapít országot, nem győzi le a rómaiakat, és őket nem jutatja uralomhoz. És ezért eladja az Urat. Azt gondolom, testvérek, hogy amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és a legalja munkát végzi el, ezzel nyilatkoztatja ki, hogy mit is jelent a szeretet. Mert az, amit érzünk, testvérek, az magától értetődő, amikor érzünk valamit, vagy örülünk neki, vagy kétségbe esünk, gondoljunk csak a gyászra, vagy a gyász elmúlására, vagy gondoljunk a szerelemre, vagy a szerelem elmúlására, amikor van, akkor az ember örvend fölött, amikor elmúlik, akkor elszomorodik, de ez nem lehet a szeretet, ezt nem kellett volna kinyilatkoztatni, pláne nem kereszten, és pláne nem lábosással. Amit az Úr Jézus kinyilatkoztatott, az a szeretetnek, az isteni szeretetnek az igazi jellemvonása, az igazi lényege, és arra méltatott bennünket, vagy arra ítél bennünket, vagy úgy találja, hogy mi is képesek vagyunk így szeretni. Azt mondja a tanítványoknak, hogy ti Úrnak és Mesternek mondotok engem, jó teszitek, mert az vagyok. Ez olyas valami, testvérek, amit nekünk tanulnunk kell, mert keresztényként nem értjük, hogy ennek milyen mélységei vannak ennek a mondatnak. Többek között ilyen mondataiért feszítik meg az Urat, és mondják azt róla az ellenségei, hogy ember létére istenné teszi magát. Ugyanis a héber Biblia, ami akkorra már volt nyert volt, ahol a Jahve nevet tartalmazta, ott azt olvasták héberül, hogy Adonai, és amikor lefordították az akkori népnyelvre, görögre a héber Bibliát, akkor minden egyes helyen, ahol a Jahve név szerepelt, oda azt írták be, hogy Kyrios, azaz Úr. Így tehát Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ti Istennek és Mesternek hívtok engem, jól teszitek, mert az vagyok. Jézus nem egy széltől hajtott nátszál, tökéletes isteni öntudattal valott jelen az apostolok között, és ezzel az isteni öntudattal vállalja a leghitványabb munkát. És akkor nézzünk magunkra, testvérek, hogy azok a életminőségeink, amiketől függ az életünk, amitől érdemes élni, ami örömet ad az embernek, ami értelmet ad az ember életének, a család, a barátok, a közösség, hogy abban mi uraskodunk, urizálunk, és ennek következtében állandóan pozícióharcot folytatunk. Állandóan bizonygatjuk a méltóságunkat, és azt, hogy amit elvárnak tőlünk, az az én egómhoz, az én kivagyiságomhoz méltatlan. Hányszor és hányszor bonyolódunk ilyen vitákba, hogy én ezt aztán nem fogom megtenni, én ezt aztán, idáig én nem alacsonyulom le, ezt azt így nem használhatsz ki engem, és minden egyes ilyen alkalommal a krisztusi szeretet ellen vétünk, és természetesen erodáljuk, pusztítjuk, koptatjuk azokat az alapvető kapcsolatainkat, amik valamiképpen az életünket alkotják. Így azt gondolom, hogy amit Jézus az utolsó vacsorán tesz, az egyfajta recept, egyfajta gyógyszer, gyógyír arra, hogy hogyan is lehetne megújulni, megújítani mindazt, ami a számunkra olyan fontos. Meg kellene tanulni, szolgálni egymást. Újbá tűnik, testvérek, hogy valóban igaza van a költőnek, hogy szolga csak egy van, az Isten. Isten a mi szolgánk. És ezt nyilatkoztatja ki. És éppen ezért, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán elkülöníti a kegyeret, mint az ő testét, a bortól, mint az ő vérétől, akkor ez nem azt mondja, hogy ez fele az enyém, az én testem, a másik fele az enyém, az én vérem, de a kettő együtt vagyok én, hanem ezzel áldozatként értelmezi, vételezi elő azt, ami majd nagypénteken történik. Ugyanis az áldozatnak ez volt az alapvető rítusa, hogy el kellett különíteni a vért a testtől. Így lehetett csak érvényes az áldozat, így lehetett a bárányt feláldozni. Jézus áldozatként értelmezi az ő halálát. Mégpedig olyan áldozatként, testvérek, amivel minket akar kiengesztelni az atyával. Láthatóvá akarja tenni az Isten igazi bensőjét, mert mi állandóan megvádoljuk őt. Mert mi állandóan a körülményeknek jelentést tulajdonítunk. Azt tulajdonítjuk neki, hogy Isten haragszik. Azért estem el, azért vertem a fejemet, azért van háború. És mindig vannak olyan tolnokok, meg olyan ostoba emberek, akik ilyenkor egy-egy csapás következtében, legyen az természeti csapás, vagy erkölcsi csapás, mint egy háború, hogy ilyenkor mindig vannak hivatlan prókátorok, akik előadják, hogy ez Isten büntetése. Testvérek, nem ezt tanultuk Krisztustól. Ő nem ezt nyilatkoztatta ki, valami egészen mást. Ő azt nyilatkoztatta ki, hogy most is együtt szenved azokkal, akik bajban vannak, akik haldokolnak, akik félnek, akik szoronganak, azokban is ott van, és azokkal is együtt szenved. Társunk ő a szenvedésben, ő megalázza önmagát azért, hogy kinyilatkoztassa az atyát, és hogy ezáltal programot adjon nekünk. Mert ez az igazi keresztény karrier, testvérek, nem az, amit politikában el lehet érni a keresztény fedőnévvel, hanem az, amikor az ember képes arra, hogy úgy legyen első, hogy megtanul a legkisebb lenni, megtanulja szolgálni a többieket. Keresztény körökben rendszeresen hallom azt, hogy ilyen lekezelően és kioktatóan mondják, hogy hát ne keverjük már össze a kereszténységet a hülyeséggel, vagy a ostobasággal, vagy a naívsággal. Testvérek, azt gondolom, hogy ha valaki ostobának és naívnak bizonyult, az a mi Urunk volt. De pontosan, amit a szeretett himnuszban Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy a sértést nem tartja számon és a rosszat nem rója föl, ezt teszi meg, amikor ugyanúgy a saját testét adja Júdásnak, és ugyanúgy megmossa az ő lábát, mint a többiekét. Megmossa a szeretett tanítvány lábát, megmossa a hőbörgő, okoskodó Péternek a lábát, csak itt zárójelben teszem hozzá, hogy ezt a péteri tisztséget az évszázadok során, az két évezred alatt nagyjából végig kísérte ez az okoskodás. Amikor megpróbálja Péter kiokítani, kiigazítani az urat, hogy ő rosszul tudja, mert az ő lábát nem fogja megmosni, de ha megmossa a lábát, mossa meg a fejét is. Szóval a Péter mindig mindent jobban tud, mint az Úr. Hála Istennek most olyan pápánk van, akitől tanulhatunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy most így a nagycsütörtök ünnepi misiében, a lábmosásban mire tanít megint bennünket, mert már lehet olvasni, hogy a keresztúton egy ukrán és egy orosz nő együtt viszik a keresztet, és már föllázadnak ellene, ilyen jó katolikusok, hogy ez nem lehet tenni. De én azt gondolom, testvérek, hogy bár Péter okoskodik, mégis Jézus megmossa a lábát is, bár János a szeretett tanítvány az övét is megmossa, és Júdás, aki elárulja őt, aki beáraszta őt, aznak a lábát is megmossa, és annak is adja a saját testét és vérét is. Ezzel tanít bennünket Krisztus. Ez az a recept, amit követnünk kellene ahhoz, hogy ne veszítsük el azt, ami a miénk. Hogy ne veszítsük el a szeretteinket, a szeretetet, ne veszítsük el. És úgy gondolom, testvérek, hogy az utolsó vacsorának ez a miséje, ez a megünneplése, ez mindegyikünk számára megmutatja azt, amit a zsidók ott a pusztában lázadásként mondtak Mózesnek, és mondtak az Istennek, hogy unjuk már e semmit érő manna étket. Mint ahogyan én azt látom, hogy az eukarisztiától nagyon könnyen el lehet pártolni. És meg is történik ez, testvérek, a modern kereszténységben, gyakorlatilag nézzétek meg, hogy a protestáns egyházakban egyáltalán nincsen szó az eukarisztiáról, esetleg van szó úrvacsoráról, amit ünnepi alkalmakkor, havonta egyszer, vagy ekkor-akkor lehet venni, de nincsen szó arról, amit Jézus úgy mond, hogy ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Márpedig azt gondolom, hogy ez egy olyan alapvető állítása Krisztusnak, ami visszatér újra és újra mind a négy evangéliumban. A János evangéliuma pedig végig ennek a valóságáról és ennek a misztériumáról szól. Éppen ezért rászorulunk minden nagy csütörtökre, minden úrnapja ünnepére, azért, hogy ezt a ragaszkodásunkat az Úr testéhez elmélyítsük. Én úgy gondolom, hogy a világ nagyobbik részét nem értjük. A körülvevő világot nem értjük, használjuk a mobiltelefont, egyikünk se, vagy a többségünk nem érti, hogy működik, de mégis betartunk bizonyos szabályokat, mert azt mondják, hogy ha azt betartjuk, akkor nem romlik el. Vannak alapvető egészségügyi dolgok, amiket betartunk, mert azt mondja az orvos, aki ért hozzá, hogy ezt be kell tartani. Mi nem látjuk, és nem azonnal látjuk, hogyha nem engedelmeskedünk, de megpróbáljuk betartani azt, amit mondanak. Ha pedig az Isten fia azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, ha azt mondja, hogy ez az én testem a világ életéért, ha azt mondja, hogy ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek, akkor hogy jövünk mi ahhoz, hogy okoskodni kezdünk? És ennek következtében én úgy gondolom, testvérek, hogy ha valamihez igazodni kell, akkor ez ez. Az már egyházi parancs, hogy hogyan, meg miként lehet az eukarisztiát magunkhoz venni, hogyan kell azt tisztelni. Az egyházi parancs ez, ahol mindig van kivétel, és mindig a határhelyzetek, a krízisek mutatják meg, hogy mi az isteni parancs és mi az egyházi parancs közötti különbség. Éppen ezért a krízis az mindig kegyelem is. Az nem csak törés, az nem csak ítélet, hanem az egyben kegyelem is, mert kinyilatkoztatja az, ami fontos, és megmutatja, mi a mellékes, mi az, ami huszadrangú, ahhoz képest, ami a legalapvetőbb is, amihez minden áron mindenképpen ragaszkodnunk kell. És nézzétek meg, a bebörtözött papjaink számára a legnagyobb dolog az az volt, ha kaphattak egy szemmazsolát, és megerjesztették, és a hasukon ott végezték az eukarisztiát, mert annélkül nem lehet meglenni. Meg lehet lenni, testvérek, mert hogy le lehet róla szokni, mert semmit érő manna étek ez. Meg lehet tenni azt, hogy félreértjük, és megpróbáljuk kényszeríteni általa az Istent. Ugye szoktam mondani, hogy gyakorlatilag minden évben, amikor én kispap voltam, amikor bejöttek hagyatékok, minden évben találtunk ostját imakönyvben. Ugye értelmes, normális, felnőtt ember nem tudja megkülönböztetni az átváltoztatott ostját az át nem változtatottól. De az egészen biztos, hogy az emberben van egyfajta ilyen mágikus hozzáállás, hogy kényszerítsük az Istent. Ha ez az Isten fiának teste, akkor jó lesz a tehénnek, amelyik beteg, vagy jó lesz nekem, amikor rosszul vagyok, és majd akkor kényszerítem, hogy gyógyítson meg. És én ezzel szeretném befejezni, testvérek, hogy ha valami idegen az Istentől, az az erőszak. És azt látom, hogy vallásos emberek roppant erőszakosak tudunk lenni. A jót megpróbáljuk ráerőszakolni a másikra, mi eldöntjük, hogy mi jó neki, és ha belegebed, akkor is véghez visszük. De ez Isten, nem ezt tanultuk Krisztustól. És nézzétek meg, hogy az ő irántunk való szeretete, az ő ajándéka, az mennyire nem kényszerítő. Gondoljatok itt a búcsúi misére, amikor volt, aki csak egy körömhegynyi eukarisztiát kapott csak, mert annyi jutott. Gondoljatok arra, hogy itt volt a kis asztalon az át nem változtatott ostja, ami pusztán csak kenyér, és ott volt az oltáron az Úr teste. Nem tudtuk megkülönböztetni egyikünk sem. A hit az, ami fölismerte, hogy egyik az maga az Úr, aki velünk van minden nap a világ végéig, a teste által, a vér által, az eukarisztia által, de nem fog kényszeríteni bennünket, meghagyja azt a szabadságot, hogy a bizalmammal ismerhessem őt föl, és a bizalmammal fogadhassam őt el. Úgyhogy azt kívánom nektek, testvérek, meg főleg magamnak, hogy növekedjünk az eukarisztiához való hűségben. Ez a szó úgy eukarisz, az eukarisztia az azt jelenti, hogy jó, kedves, szép, gyönyörűséges ajándék. Halmozza az egyház a szép kifejezéseket az Úr testével és vérével kapcsolatban. Ezért azt kívánom, hogy az eukarisztia ne oltári szentség legyen, hanem az éhezők kenyere, a betegek orvossága, a gyöngék erőssége, az üldözöttek menedéke, mindegyiküknek üdvösségre szóló eleven legyen, ami által előkészülünk az örök életre, és és ami által Isten megőriz minket az örökké valóságra. Amen.